Álljunk fel és imádsággal kezdjük meg Isten tiszteletünket. Uram Istenem, olyan kikutathatatlanok a Te utaid és a Te terveid, és köszönöm, hogy egyszer-egyszer engedsz betekintést, hogy megláthassuk, hogy mit szeretnél az életünkkel, és hogy megértsük, hogy mi miért történik. De köszönöm azt is, amikor nem értek belőle jóformán semmit, csak egyszerűen azt kéred, hogy bízzak benned, csak azt kéred, hogy hagyjam az én utaimat, tere áld, és azzal a bizalommal és reménységgel, hogy Te igazgatod az útjaimat, és nem csak az enyémet, hanem mindnyájunkat. Köszönöm, Uram, hogy ezért küldted a pártfogót, a vigasztalót, ezért küldted a Szent Lelket, hogy vezessen minket, tanácsoljon minket, és kérlek erre az egész napra, hogy a Te áldásodat vegyél körül minket a Te óvó, szerető kegyelmeddel. Amen. A munkahelyen sokszor előfordul olyan, hogy vicceskednek kollégák egymással, és amikor bejön valaki az irodába, akkor, és látja a meglepett tekintetet, akkor azt mondják, hogy jobbra számítottál, nem? Na hát úgy, én is valahogy így vagyok itt, hogy nem én nekem kéne itt lenni, és nem azért állok itt, mert én szerettem volna, hanem azért, mert Pesti Csaba testvér sajnos megbetegedett. Volt nála egy másik lelkipásztor vendégszolgálaton, és hát az a lelkipásztor már betegen ment oda, és sajnos megfertőzte a betegségével Pesti testvért, és ágynak esett néhány nappal ezelőtt, úgyhogy sajnos ezt a mai napot nélküle kell majd végig csinálnunk, de úgy gondolom, hogy semmi sem történik véletlenül, és ha így készítette az Úr, akkor ezzel is neki terve van. Csak gondolatformálásképpen hagyd mondjam el, hogy a női körön pénteken volt egy olyan kérdés, hogy ismeri-e a sátán a mi gondolatainkat. Volt belőle egy kis vita, jó ízű vita. A mai alkalommal a gondolatokról lesz szó, meg majd kíváncsi leszek a testvérek véleményére, hogy ki hogy gondolja, hogy ismeri a sátán a gondolatainkat, vagy nem, vagy egyáltalán milyen hatással van ez ránk. Keressük meg a Bibliánkban a második korintusi levelet, és abból a 10. rész 4. és 5. versét fogom felolvasni. Tehát 2 Korintus 10, 4. és 5. verse, és utána jó lenne, ha néhányan tudnánk imádkozni úgy a délelőtt áldásáért, mint a délutánért, a szolgálattevőkért. Sámuel testvér fogja délután hirdetni az igét, és ő végzi majd a bemerítés szolgálatát is. Jó lenne, ha ő érte is imádkoznánk a bemerítkezőkért, hogy Isten áldja meg az ő bizonyságtételüket, és az érdeklődőkért is, akik el fognak jönni erre az alkalomra. Fennállva hallgassuk meg az igét, és utána néhány testvért kérnék imádságra. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Az volt a kérdésem a testvérek felé, a gondolatokkal kapcsolatban, hogy ismeri az ördög a mi gondolatainkat. Tegye már fel az a kezét, aki úgy gondolja, hogy ismeri. Mindenféle tét nélkül. Aha. És most az, aki úgy gondolja, hogy nem ismeri? Aha. Szóval jóval többen vannak, úgy látom, vagy dupla. Is-is. Érdekes ez a téma, és azért fontos úgy gondolom erről beszélni, mert a kísértéseinknek úgy gondolom, hogy a döntő többsége az éppen gondolatokon keresztül jön. Lehet, hogy az is belejátszik, hogy látunk valamit, vagy hallunk valamit, de ez gondolattá formálódik, és utána ez a gondolattal attól függően, hogy mit csinálunk, hogyan viszonyulunk azokhoz a gondolatokhoz, attól függ, hogy éppen megállunk a kísértésben, vagy éppen elbukunk benne. És ez nagyon fontos a hétköznapi hívő életre nézve. Én nem nagyon találtam olyan igét, de ha valaki talált, szívesen veszem, nem találtam olyan igét, ami konkrétan leírná azt, hogy ismeri-e minden gondolatunkat, vagy nem ismeri. De az érveket érdekes felsorakoztatni. Általában a legnagyobb érv, amellett, hogy ismeri a mi gondolatainkat, az szokott lenni, hogy ülök a szobába egyedül, nincs körülöttem senki, és aztán megrohan olyan gondolatokkal, amiket csak én ismerek. Igaz? Szokták mondani ezt, hogy olyan gondolatokat pendít meg a fejembe, amiket senkivel nem osztottam meg. Hát honnan jönnek ezek, akkor ezek a kísértő gondolatok, vagy egyáltalán miért tud megtámadni az ördög? Hogy mondjak egy érdekes példát. Nemrégen készültem egy szűkebb testvéri beszélgetésre, 4-5-en voltunk ott jelen, és feleségemmel előtte beszélgettünk, és mondom neki, hogy figyelj, ez a testvér ezt a dolgot elő fogja hozni. Én nem vagyok mindenható, nem is tetszelgem abban a szerepben, de a megdöbbentő az volt, hogy ezzel a hárommal kezdte. Na most, én ismerem minden gondolatát? Nem ismerem, sőt, valamennyire ismerem. Vannak, akik sokkal jobban ismerik. De ismerem valamennyire, és ezért sok gondolatát, gondolatmenetét, reakcióját ismerem a dolgokra. Na most, ha én ezt ki tudtam következtetni, akkor az ördög, aki hallja minden beszélgetésünket. Gondoljunk bele, hogy minden egyes beszélgetésünkön, a legtitkosabb beszélgetésünkön is jelen van és hallja. Látja a mi tetteinket, és ezt együtt látja, mert mi csak rész szerint látjuk egymást. Valamennyire ismerjük egymást, ő az egészébe lát minket, amit tettünk és amit mondtunk. És még akkor nincs benne az, hogy gondoltunk is valamit, csak a tetteink és a cselekedeteink. És ha ezt valaki együtt látja, azért nagyon sok mindenre tud következtetni. Igaz? Nagyon sok mindenre tud következtetni. Tehát én nem akarok most abba belemenni és döntőbíró lenni, hogy ismeri a gondolatainkat vagy nem, de azt azért leszögezhetjük, hogy jól ismer minket. És mivel jól ismer minket, tudja, hogy milyen gondolatokkal lehet és kell megbombázni minket, hogy kizökkentsen a mi erőségünkből, a hitünkből, a reménységünkből, abból a kegyelmi állapotból, amibe Isten belehelyezett. Szeretnék három támadási felületet megemlíteni a testvéreknek, néhány gondolatot szólni róla, amik úgy gondolom, hogy a fő csapásvonala az ördögnek, és utána majd egy negyedik, ami egy nagyon pozitív dolog, ami nem a sátántól származik. Egy olyan gondolatot szeretnék megemlíteni. Na, a három dolog, az első a kívánság, a második a félelem, a harmadik pedig a harag és a bosszú. Tehát a kívánság, a félelem és a harag és a bosszú. Ezek olyan területek, amikkel nagyon jól meg tud bombázni az ördög. Gondoljunk bele, Évánál miről volt szó? Már a kezdetén olyanok lesztek, mint Isten. Megbombázta ezzel a gondolattal, elhelyezte a fejében ezt a gondolatot, a kívánságot. Nyilván ez abból is adódott, hogy azt mondja, hogy a szemnek kívánatos volt, meg sok minden kívánatos volt, de utána elkezdtek dolgozni benne gondolatok. Olyan leszek, mint Isten? Ha szakítok róla? Hát, ezt nem lehet kihagyni. És akkor kinek a gondolata az? Az ördögé, vagy Éváé? Igaz? Elénk adott egy gondolatot, egy kívánsággal kapcsolatos gondolatot, és elkezd járni rajta a fejem, a gondolataim. Elkezdem fűzni ezeket a gondolatokat. És ha belegabajodok, mi lesz a vége? Előbb-utóbb teret engedek neki. Minden olyan kívánság, amit gondolatban elénk ad az ördög, és ez lehet szexuális kívánság, lehet csak egy-egy tárgyra vonatkozó kívánság, vagy valamit megtenni. Mindegy, hogy miről szól az a kívánság, de az a kívánság nem Istentől van, és beleülteti úgymond a bogarat a fülünkbe, és mi elkezdjük ezt forgatni magunkba, nem Isten igéjét, hanem ezt a gondolatot, mert Mária az igét forgatta a szívébe. Mi meg sokszor ilyen gondolatokat forgatunk a fejünkbe, meg a szívünkbe, akkor előbb-utóbb abból cselekedet lesz. Nem fogunk tudni, nem lesz erőnk kimenekedni ebből. Éva sem tudott. És ne gondoljuk, hogy mi erősebbek vagy bölcsebbek vagyunk nála, bár azért Isten azt mondja az ő igéjében, amit fel is olvastam, hogy ő azokat az ajándékait, az ő kegyelmét azért adta, hogy ilyen gondolatokat le tudjunk rontani. És ne fűzzük tovább ezeket, nem kötelező ezekről gondolkodnunk. Nem kötelező. Ellen lehet állni neki, és határt nem csak lehet, hanem kell szabnunk annak, hogy ezek a gondolatok ne járjanak tovább a fejünkben. Nagyon érdekes volt, egyszer egy riportműsort volt arról, vagy egy könyvbe olvastam, mindegy igazából, hogy hogyan működik az emberek befolyásolása. Hírek, hírközlés által. Azt mondja az illető, aki ilyen híradókat és különböző hírszerkesztéssel foglalkozik, azt mondja, az emberek döntő többségét tudom befolyásolni úgy, hogy egy híreket úgy állítok be, hogy az legyen a véleménye, ami az enyém. Ezen lehet vitatkozni, de ez működik. Megnéz az ember egy híradót, és ráhangolódik automatikusan arra a nézőpontra és arra a véleményre, amit a hírszerkesztő akar elérni azokban az emberekben, akik nézik és hallgatják. De van egy kis százaléka, most, hogy 10 vagy 20 vagy akárhány százaléka az embereknek, akiket nem lehet rászedni, akik nem hangolódnak rá arra, hogy ez az igazság, amit pumpálnak az ember agyába. Azt mondja, azokkal meg azt érem el, hogy arról beszélgessenek egymás között, amiről én akarom. És ez sokkal alattomosabb, igaz? Mert azon még résen van az ember, hogy ez nem biztos, hogy igaz. Ebben vannak csúsztatások. De mi van? Elültette a gondolatot a fejembe, és arról beszélek, amiről ő akar. És neki az is elég. Az is elég, hogy teletömje a fejemet olyan gondolattal, amivel én nem akartam. És valahogy az ördög is így van, hogy megbombáz gondolatokkal, és nyilván a célja az az, bukjál el. A célja az, hogy előbb-utóbb, mint a póka hálójával, úgy sző körül az ő gondolataival. De ha ezt nem tudja elérni, legalább jól leterhelem azt a hívőt. Hagy küszködjön. De Isten meg arra hívott el, hogy győzzünk a gondolataink felett is. Legyünk urait, szabjunk határt annak. Erre hívott el, és adott hozzá kegyelmét és erőt, bölcsességet is. De nagyon fontos látni, hogy mi az, amit az ördög adott elém gondolatot, és mi az, amit én teszek hozzá. És aztán az is nagyon fontos, hogy ezeket megtanuljuk kivetni a fejünkből. Kegyelmet kérni hozzá, hogy, hogy szabaduljunk meg ezektől. Aztán a második téma az a félelem. Érdekes, Dávidnál olvasunk a Sámuel könyvében egy olyanról, hogy amikor bujdosott Saul elől, akkor bujdosása vége felé azt mondja, egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába, így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább üldözzön Izrael egész területen, és így megszabadulok az ő kezéből. Úgy kezdődik, hogy mondta magában Dávid. Egy gondolat. Elültette a félelmet Dávid szívében, pedig Isten újra és újra megmutatta a hatalmát, hogy meg fogja őrizni. És erre nagyon egyértelmű bizonyítékokat adott. Sőt, megígérte neki, hogy ő lesz a király. És aztán az ördög meg elültette benne, hogy egyszer csak el fog kapni. Ott a félelem. És sokszor úgy adja elénk a gondolatot az ördög, hogy és mi lesz, ha ez és ez megtörténik? Mi lesz, ha így alakul a sorsom? Elültet egy diszkrét feltételes mondatot a fejünkbe, és elülteti a félelmet. És elkezd gyötörni, ha helyet adok neki. Elkezd gyötörni. És a félelem az nem jó tanácsadó, mert a félelem az lebénítja a hitünket. Lebénítja. És már nem Istenre nézünk, hanem arra a dologra, ami nagyobbá növekedett a szemünk előtt, mint maga az Úr, meg az ő hatalma. És mindez gondolati síkon. Még nem történt semmi, csak elültetett valamit, és kezdünk ráhangolódni az ő által irányított célra. Hogyan lehet ebből kimenekedni? Hogyan lehet ebből kimenekedni? Hogyan lehet a kívánságból kimenekedni? Amikor azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Hogyan lehet ebből kimenekedni? Azt mondja, szerezd meg ezt magadnak, mert ez neked jár. Hogyan lehet ebből kimenekedni? Vissza fogunk térni rá. De nézzük meg a harmadik témakört, a harag és a bosszú kérdését. Olyan megdöbbentő az, amilyen profizmussal tud emlékeket elénk adni az ördög. Ugye emlékszel, milyen bénító volt, milyen rosszul esett neked XY-nak az a mondata. Hogy lehet ő ilyen? Így szépen megbombáz egy-egy ilyen gondolattal. Hogy lehet ilyen érzéketlen? Hogy lehet ilyen durva? És aztán indul a belülről az indulat. A harag. És ha teret engedek neki, lesz belőle bosszú is. Lesz belőle, lehet, hogy csak kegyes bosszú, de az is kíméletlen tud lenni. Lehet, hogy nem azt kívánom, hogy halljon meg, de azt azért, hogy fizessen meg neki az Úr, azt lehet. És az is kíméletlen, amikor kegyes bosszúért kiállt az ember, és ott van benne a vágy, hogy látnám, hogy Isten valahogy megbünteti őt. Vagy elültet egy ilyen gondolatot, ezt meg miért kaptam tőle? Nem szolgáltam rá. És aztán szépen építgeti a falakat testvér és testvér közé. És ha teret engedek neki, akkor észre se veszem, otthon ülök egymagamba, és már a fejem majd szét durran a haragtól. Pedig nincs körülöttem senki. Nem szólt hozzám senki, csak elültetett egy gondolatot,
És azt én tovább fűztem, gerjedt bennem, gerjedt, és a harag az újabb és újabb emlékeket és gondolatokat szakít fel. Olyanokat, amik nincsenek elrendezve, nincsenek nyugvópontra téve. És megint csak ott a kérdés, hogy lehet ennek határt szabni? Hogy lehet ebből kimenekedni? Ezekből a gyötrő gondolatokból. Nézzük az elsőt, a kívánságot. Az egyik kimenekedés úgy gondolom az, hogy hálát adok azért, amin van. Amin van. Mert sokszor a kívánság úgy indul el, hogy arra tekintek, ami a másiknak van, vagy ami nekem nincsen. És az egyfajta hálátlanságot és elégedetlenséget gerjeszt bennem. És úgy gondolom, lehet arra tekinteni, amit Istentől kaptam, és azért hálás lenni. És lebénulnak ezeknek a gondolatoknak az ereje, lebénul, erejét veszti. Aztán, hogy lehet még ellenállni? Emlékszem, egyik alkalommal, amikor reggel utaztam a munkahelyre, sokszor szoktam pihenni, aludni, míg a másik kollégám vezet, és akkor furcsa mód egyik alkalommal rettenetesen szörnyű, szennyes gondolatok árasztottak el meg képek. Imádkoztam, kértem az Urat, vegye el, nem történt semmi. És nagyon sokszor ez megszűnik olyankor, de aznap reggel ez nem szűnt meg. És csak nyomult egyszerűen, mint a hurikán, amikor jön és próbál lerohanni. És aztán úgy voltam vele, akkor most nem alszunk, nem csukom be a szemem, hanem így harcolok ellene, és megszűnt a dolog. Nem volt tovább kép, nem volt tovább ez a gyötrése az ördögnek, akkor így kellett harcolni ellene. De már másnap reggel Isten szabadságot adott, de úgy látom, hogy az ördög hullámokba támad. Van, amikor megrohan, és az ember csak kapálózik, mint a vízbe esett ember, aki nem tud úszni, kapálózik segítségért, kegyelemért. Van, amikor így le tud rohanni az ördög, és azért engedi ezt meg Isten, hogy lássuk, hogy a saját erőnk véges. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk már valakik. Aztán Isten megadja a kimenekedést, ha kapaszkodunk belé, és tőle várjuk a segítséget. Van, amikor elég az, hogy tudatosan távozz tőlem, Sátán, mert ennek nem adok helyet az életembe. Van, amikor így kell küzdeni ellene. De a leglényegesebb, hogy azt a gondolatot fogjul ejteni, végig gondolni, hogy honnan jött ez az egész. Adott elém egy gondolatot, és észre se vettem, hogy fűzöm tovább. Határt szabni ennek a gondolatmenetnek. Nem erről szeretnék gondolkozni, hanem arról, ami Isten dolgai. Nem csak beszélni, hanem gondolkodni is arról. Néha ez nagyon nehéz, néha könnyebbséget ad az Úr, de meg kell tanulnunk harcolni, és nem csak harcolni, hanem győzni is. Mert ha ezek teret kapnak és leuralnak, akkor nem fogok tudni megállni. A félelem. Hogyan lehet ellenállni azoknak a gondolatoknak, amit elültet az ember fejébe? Most az elmúlt héten volt a vezetőknek egy stratégiai értekezlete, és utána kihirdették azt, hogy milyen döntésre jutott a cég vezetése, és hát minden dolgozót tájékoztattak erről, és hát így én is hozzájutottam ez az információhoz, hogy 2 éven belül elküldenek a cégtől 300 embert. Ez nem jó hír, igaz? Ez nem jó hír. Mivel bombáz meg az ördög? Te is köztük leszel, és nem lesz munkád. És nem mond semmit, csak így szépen elülteti, gyötörjed magad 2 évig. Gyötörjed magad. És nekem Nekem az már elég. 2 évre nekem elég, hogy gyötröd magadat. Kirúgnak, vagy nem rúgnak. Megszűnik a munkahelyem, vagy nem szűnik meg. Gyötörd magad rajta, és ne gondolkodjál Isten dolgairól, gondolkodjál erről. És aztán lehet arról is gondolkodni, visszagondolok arra, hogy amikor másfél évig polgári szolgálatos katona voltam, akkor 2 embert felvettek a helyemre. És úgy tűnt, hogy nincsen munkahelyem. Akkor is gyötörhettem volna magamat ezen, de úgy voltam vele, hogy semmi értelme a dolognak. Akkor is megbombázott az ördög ezzel. És úgy voltam, Uram, ha fenn akarod tartani ezt a munkahelyet számomra, akkor lesz helyem. Ha nem, akkor majd készítesz mást. És mielőtt visszajöttem, az a 2 kollega elment a cégtől, és lett helyem. Fenntartották addig a helyemet, és amikorra letelt az idő, addigra megcsinálták nekem a helyet, de nem ők, maga az Úr. És mondta az igazgatóm, hogy nem tudtalak volna visszavenni, ha ott maradnak. Hiába szeretlek téged, meg hiába becsülöm a munkádat, nem tudtam volna semmit tenni. Elülteti az ördög a félelmet, hogy mi lesz 1 hónap múlva? Hogy fogom ellátni magamat? Hogy lesz pénzem valamire? Egyre szűkülnek a keretek. És szépen foglalkozzál ezzel, csak ezzel. Csak ezzel. Mit csinál az, amikor az ördög félelmes gondolatokat ültet a fejünkbe? Hitetlenséget, bizalmatlanságot eredményez, és bénítja a lelkünket, meg a tetteinket. Lebénítja. És ráadásul nem csak, hogy lebénítja, hanem elfelejtünk belé kapaszkodni, mintha ő nem is létezne. Megint csak mi történik? A félelem nagyobbá válik, mint maga Isten. A kísértés mindig úgy jön, hogy valami nagyobbá válik, hatalmasabbá válik, mint maga az Úr. Hogy lehet ez ellen védekezni? Ha az ember belekapaszkodik Isten ígéreteibe, belekapaszkodik azokba a dolgokba, amiket eddig tett értem az Úr. Visszagondolok rá, és merítek belőle erőt. Nincsen nagyobb annál, mint amikor Isten valamit megígér, és a legnehezebb körülmények között is, amikor nem látok semmit, bele tudok kapaszkodni. Dávidnak azt ígérte Isten, király leszel. Teljesen mindegy, hogy ki mit csinál. Én téged királlyá teszlek. Ha ebbe bele tudott volna kapaszkodni, akkor nem menekül el a filiszteusok földjére. De egy időre ez a hite, ez a bizalma megrendült. És van olyan, amikor megrendül a bizalmunk, megrendül a hitünk. De Isten meg szeretné azt, hogy újra kapaszkodj belém. Kinyújtom a kezemet, tedd bele. Tedd bele és kapaszkodj belém. Mert nincs más. Ezen a földön nincs más. Aztán a 3. dolog, ez a harag és a bosszú kérdése. Hogyan lehet ennek gátat szabni? Ezeknek az gyötrő gondolatoknak, amik egy pillanat alatt lángra lobbantják az embert. Az egyik, és talán a legfontosabb, hogyha újra és újra élővé, személyessé, és aznapivá válik, kegyelemből élek én is. És én is bűnbocsánatból élek, és nem másból. És engem is el kell hordozni a környezetemnek. Úgy gondolom, hogy ez az egyik alapja annak, hogy ezeket a haragra, bosszúra ingerlő gondolatokat megbénítsuk. Aztán az is egy fontos dolog, hogy megtanuljunk, és újra megtanuljunk Istentől meríteni szeretetet. Mert az még csak egy dolog, hogy bűnbocsánatból élek, de nem csak azt mondja Isten, hogy bocsáss meg a te ellenségednek, hanem azt is mondja, hogy szerest. És ez egyszerűen lehetetlen emberi erőből. Képtelenség. Csak úgy van rá az embernek ereje, hogyha megtanult meríteni. Azt olvassuk az egyik prófétánál, hogy így fogalmaz a népről, hogy gyökeret ver lent, és gyümölcsöt terem fent. Meggyökerezni Krisztusban annyit jelent, hogy tudok bűnbocsánatot, tudok szeretetet, tudok hitet meríteni, mert megtanultam, mert van kapcsolat, ahonnan meríthetem ezt. És nincsen más módja annak, hogy hogyan bénítsuk le a gondolatokat. Ugyanis a felejtés az csak részben segít, és csak felületesen. Ugyanis egy idő után előkerül, egy másikkal együtt, egy harmadikkal együtt, és aztán háromszor erővel támad. Lehet, hogy egyet még hajlandó vagyok elfelejteni. Lehet, hogy kettőt is. Aztán a harmadiknál betelik a pohár, és utána támadok, és a bosszú elönt engem. Mert az előzőeket se tettem le, és nem engedtem el. Nem tettem oda Isten kezébe. Olyan érdekes volt testvérekkel beszélni egy bizonyos élethelyzetről, hogy úgy mondták, hogy úgy szívesen vennék, ha Isten elégtételt adna nekik. Úgy mondtam nekik, hogy figyeljetek, én nem tudom, hogy miért van ez bennetek, de én nem vágyom erre. És ezt nem azért mondom el, mert magamat akarom fényezni, vagy nagyobbnak állítani be, de valahogy Isten megkönnyörült, és nincs bennem olyan, hogy elég tételt venni. És furcsa volt hallani, hogy mi szükség van erre? Mi szükség van erre? Az egy rettenetes dolog, amikor az ördög hosszú távon tud gyötörni haraga bosszú gondolataival. Úgy gondolom, hogy a hívő életnek az egyik alapja az, hogy megtanulok bocsánatot kérni és bocsánatot adni. Enélkül vágyhatok óriási kegyelmi ajándékokra, várhatok arra, hogy százak térjenek meg általam, nem fog működni. Vágyakozni lehet rá, de nem fogok egyről a kettőre jutni. Ez újra és újra vissza fog rántani a testies hívő életre. Muszáj megtanulni. És muszáj megtanulni azt, hogy Istentől merítsem az erőt. A szeretetet, a bizalmat, a megbocsátást tőle tanuljam meg. Mondtam a testvéreknek, hogy lesz egy negyedik gondolat, ami nem kísértéssel kapcsolatos, hanem ennek pont az ellenkezője. Szintén a Sámuel könyvében olvasunk Jonatánról, hogy amikor az édesapja és 600-an ott rettegtek a filiszteusoktól, és nem volt hitük, hogy Isten megsegítse őket, mert Sault már elvetette Isten, akkor Jonatán azt mondja az ő fegyverhordozójának, Gyer, menjünk át ezekhez a körülmetéletlenekhez. Talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Jött egy gondolat, ami talán elsőre lehet, hogy azt mondjuk, hogy vakmerő gondolat volt, de aztán Jonatán józanságát dicséri, hogy amikor elindultak, oda tette egy apjúként az Úr elé. Uram, ha ezt és ezt fogják válaszolni, akkor azt úgy veszem, hogy te küldesz, és harcolni kell. Ha más választ adnak, akkor ez csak emberi volt, megyek vissza a helyemre, és nem fogok hősködni. Jött egy gondolat, és oda tette Jonatán Isten mérlegére. Jónak tűnt az a gondolat, a hite indította el az ő kezdeményező képességét, de oda tette Isten mérlegére. Uram, ha tőled van, nincs akadály. Emberek, hatalmak, seregek, nincs akadály. Akkor keresztül fogok menni. Ha nem te tőled van, állíts le. Olyan nagy kísértés az ördög részéről, hogyha feljön egy gondolat, nem engedem, hogy Isten kontrollja alatt legyen. Elkezdek ragaszkodni hozzá. Kézzel, lábbal. Kiiktatom Istent abból, ezt én véghez viszem. Ha tetszik, ha nem. És még az is lehet, hogy Istentől van az a gondolat, de függetlenítem magam tőle. Leválok róla. És ez nem jó. Az a jó, ha jön egy gondolat, és úgy látom, hogy Istentől való az a gondolat, kaptam egy indítást, akkor oda helyezem Isten elé, hogy tőled van ez? Mert ha tőled van, akkor valóban nem lehet akadály. Akkor segíts véghez vinni. Ezzel a szabadsággal jó lenne, ha élnénk. Sokféle gondolat jön a fejünkbe, és sok jó gondolat is jön. És úgy gondolom, hogy meg kell tanulni, megszűrni ezeket. Mi az, amit tényleg meg kell valósítani? Vagy, ami nagyon nehéz, jön egy gondolat, és azt mondja az Úr, hogy én tőlem van, de még várnod kell. Mi kibontakozik. Lásd meg az én munkámat, ahogy teret kap ez. Érdekes lehetett Dávidnak az, hogy felkenték királyá, és semmi nem látszott belőle, hogy valamikor is király lesz belőle. Főleg, amikor elkezdte üldözni Saul. Semmi nem látszott belőle. De milyen érték az, amikor párosul egy ígérettel. Jön egy gondolat, oda teszem Isten kezébe, és ad mellé egy ígéretet. Megerősít. Akár testvérek által, akár az ő igéje által. Megerősít, és stabillá válok. Köszönöm, Uram, megyek ezen az úton. És nem rendíthet meg semmi, mert bizonyosságot adtál. Ha ilyen sarokköveink vannak, akkor nincsen tanításnak akármi szele, ami ide-oda tologat, vagy nincsen emberi elvárásoknak, vagy emberi véleményeknek különböző hatása, ami hol ide taszít, hol oda taszít. Kell, hogy legyenek ilyen stabil sarokköveink. És ez újra és újra kihívás. Mit akarsz, Uram, cselekedni? Tegnap meglátogattuk Jászberényiné Rózsika nénit, és úgy a látogatás vége felé mondtam neki, hogy szeretnék egy igét olvasni, és olyan jó volt, és olyan szívbe markoló, amikor azt mondja, hogy olvasd, amit Isten rád bízott. Ne csak úgy, az se rossz, ha az ember csak úgy olvassa Isten igéjét. De úgy szíven ütött, azt olvasd, amit Isten rád bízott. És Isten nem kisebb dologra hívott el minket, mint arra, hogy az előre elkészített jó cselekedetekben járjunk, és azt mondjuk, amit Isten ránk bízott. Mert az prófétai üzenetté válik a másik ember számára. Hát ez nem kis kihívás. De ennek lesz gyümölcse, és ennek lesz hatása a többi emberre nézve. Elkérni, mit mondjak? Mit tegyek, Uram? Mit készítettél mára? Oda teszem azt a napot Isten kezébe, nem látom még, valami kicsit látok belőle esetleg, de nem akarok minden áron ragaszkodni hozzá. Mit készítettél mára, Uram? És az életünk innentől, ha minél szorosabbá válik a kapcsolat, egy kalandfilmé válik, ha lehet így fogalmazni. Egy kaland. Egy olyan kaland, amiben nem tudom, mi következik, de fontos, hogy ott van az életem Isten kezébe. És folyamatosan szeretnék ráhangolt lenni, hogy Uram, jelezzél, ha akarsz valamit. Igényeljük ezt az indítást. És hogy onnan kezdtem, hogy jönnek gondolatok, a kívánság, a félelem, a harag, amikor ezzel vagyok tele, akkor nem leszek képes ráhangolódni Isten tervére. Nem leszek képes. Az ördög szeretné kiszorítani Isten gondolatait, Isten indítását, Isten meg szeretné, ha azokat a gondolatokat szorítanánk ki a fejünkből, a szívünkből, amikkel az ördög bombáz meg. És ez harc. Ez harc. De Isten erre hívott el. Járjunk az előre elkészített jó cselekedetekben, és beszéljük azt, és mondjuk azt, amit Isten ránk bízott. Amen.